Rádióegyetem. Mesétől a regényig. A humanizmus. Sárdi Margit előadása.
Az elmúlt alkalmakon végére jutottunk a középkor korszakáról elmondhatóknak. A mai alkalommal immár a középkor alkonyán túl a kezdődő humanizmusnak az eredményeivel fogunk foglalkozni. A legelső, amiről beszélünk ma, az az erazmizmusnak a hatása a magyar szép prózára. Önök azt tudják, hogy a protestantizmus tulajdonképpen az erazmizmusnak a mozgalmával fejezte ki önmagának a ideológiáját, a tudós követeléseit, hiszen vissza akar térni a protestantizmus a Bibliához, és ahhoz egy hiteles biblia szöveget kellett adni. Most az ugye nem volt, mert a katolicizmus az ennek a latin nyelvű változatát, a vulgátát használt, az nem pontosan ugyanaz volt, a héber és a görög szövegektől eltért. Tehát a protestáns bibliakritika legelőször is vissza akar térni az ősforrásokhoz, ezért tulajdonképpen itt nyugszik a filológia tudománynak, a szövegkritikának a gyökere, hogy a protestánsok elkezdték kutatni, hogy melyik a Bibliának a leghitelesebb, legősibb szövege. Ennek a mozgalomnak pedig, vagy ennek a törekvésnek a legnevesebb alakja rotterdami Erasmus. Rotterdaminak mondjuk, de ott csak élt, nem ott született, Anderlechtben született, ami akkoriban önálló város volt, manapság Brüsszel külvárosa. Nagyon művelt tudós humanista, aki élete céljának tekintette a nemzeti nyelvű Bibliának a kiadását, a hiteles szövegű nemzeti nyelvű Bibliának a kiadását. Ugye az első lépés az új szövetség, mert mégiscsak az a legfontosabb, majd aztán utána többi. Fordításokra van tehát szükség. Ő maga részéről meg is tette ezt 1516-ban, görögből latinra fordította az új szövetséget, és alapos filológiai kritikai jegyzetekkel ezt ki is adta. Ezek a kommentárok korszakos jelentőségűek, generációk tanultak belőle. Minta lett és alap. Három szent nyelvnek a tökéletes ismerete, a latin, a görög és a héber nyelv ismerete tükröződik benne, plusz rengeteg ókortani ismeret. A Biblia nemzeti nyelvű változatainak a létrehozása szerencsésen találkozott az ekkor már kifulladóban levő laikus mozgalmaknak az olvasási igényeivel. Azok éppen úgy igyekeztek biblia szövegeket, hát nem a teljes bibliát tűzték ki maguk elé, kicsiny szövegekkel is, részekkel is beérték, de szintén igyekeztek részeket anyanyelven adni, tehát 1500 és 1530 között nálunk is a kódexekben felbukkannak a biblia bizonyos részei magyarul. Erasmus maga is tudta, hirdette, és a követői is tudták, hogy ahhoz, hogy létrejöhessen egy nemzeti nyelvre lefordított Biblia, ahhoz bizonyos segédletekre van szükség. Részben a nyelv kiművelésére, erre szótárakat kell alkotni, nyelvtanokat és helyesírást. Olyan nyelveknek, amelyeknek még ilyenekkel nem rendelkeznek. Én melegen remélem, hogy a nyelvész kollégák elég alaposak voltak e tekintetben, és elmondták önöknek, hogy mik voltak ezek a szótárak, nyelvtanok és helyesírási könyvek, amelyek ennek köszönhették a születésüket. Ez éppen az 1530-as, 40-es években csúcsosodik ki ezeknek a kiadása. Én egyet idézek föl, mert a személy szükséges nekünk a következőkben. Pesti Gábornak a hat nyelvű szótárát 1538-ban Bécsben jelent meg. Nem úgy voltam, hogy ő maga állít neki mind a hat nyelvnek, hogy fölszótározza, hanem egy már meglevő négy-öt nyelvű szótárhoz készített. Tehát egy már meglevő X nyelvű szótárhoz egy-két további nyelvet hozzátoldottak. Nekünk Pesti Gábor személy szerint kellett. És ami szintén fontos a Biblia majdani létrejöttéhez, hogy a fordításnak a kultúráját létrehozzák, fordítói gyakorlatot szerezzenek, ez szintén a Bibliához előtanulmányként. Erre ajánlotta Erasmus az állatmesét, mint amelynek dupla a haszna, részben a nyelvtan oktatására és a nyelvtani eszmélkedésre rendkívül jól hat, másrészt felettébb erkölcsös, erkölcsi oktatásra is nagyon alkalmas, tehát ezt ő hangsúlyozta, hogy ezeket kell fordítani. Az erasmizmusnak a hatása, hogy a 30-as, 40-es években nálunk is a Bibliának a bizonyos részei megjelennek magyarul. Ezt remélem szintén mondták a nyelvészek, úgyhogy én csak most elismétlem önöknek, hogy a Bécsben tanult Komjáti Benedek 1533-ban Krakkóban adja ki a Szent Pál leveleit. A szintén Bécsben tanult Pesti Gábor ugyancsak 1538-ban, amikor a hatnyelvű szótárát Bécsben kiadja a négy evangéliumot. Ez még nem a teljes új szövetség, az egy kicsit több, mint a négy evangélium, de a nagy része mondjuk az benne van. Végül aztán 1541-ben Szilveszter János, aki már Wittenbergben tanult, a Újszigeten a teljes Új Testamentumot magyarul kibocsátja. Tehát nálunk is elindul a protestantizmusnak a Biblia fordítói gyakorlata, de mi azt most logva hagyjuk ezt a folyamatot, mert nekünk nem ez a célunk, hanem az, ami az ő számukra melléktermék volt, az állatmese. Az állatmese, amit a korszakban az Aiszóposz nevéhez fűzött mesék képviselnek. Aiszóposznak mondom, noha a mesét majd látni fogják, ezopuszi mesének mondjuk. Aiszóposz sokáig mondai alaknak gondolták valami olyannak, mint Tilla Eulenspiegel, ilyen tréfacsináló, mondai népi tréfacsinálónak. Valójában azonban létező személyiség volt, időszámításunk előtt 5.-6. században élt, Számoszban volt politikus, csak ugye azt önök tudják, hogy a korabeli média az az oralitás volt, tehát hogyha valaki a nézeteit terjeszteni akarta, akkor vezércikket nem írhatott, próbálják meg visszamondani bármelyik vezércikket, az nem megy, hanem ilyen epikus történetekkel, fabulákkal testesítette meg a mondandóját, mert az tovább mondható volt. Tehát ő tulajdonképpen állatmesékkel politizált. A halála is politikai merénylet volt, Delfoiban gyilkolták meg. Nagy volt a felháborodás, mert ő egyébként kedvelt politikusa volt a korszaknak, így aztán egy engesztelő hérosz kultuszt alakítottak ki körülötte. Ekkor keletkezett legendák része, hogy az istenek föltámasztották őt, visszatért az emberek közé, és ilyen segítő, tanácsadó szerepet töltött be közöttük. A hellenisztikus korban újra átformálták az egyéniségét. A hellenizmus nagyon vonzódott a regényes történésekhez, így aztán Aiszoposznak az alakjához hozzáfűztek egy egyébként teljesen fiktív életregényt. Majd beszélek róla, hogy részletesen mit tartalmazott ez. Ez a Kis-Ázsiában elterjedt Ahikár regény volt, asszír-babiloniai eredetű, megvan arabul is, ott Haikárnak nevezik. Tehát egy már létező epikus koncepciót simán és egyszerűen hozzáfűztek a nevéhez. Most lett furfangos tréfa csináló belőle, korábban nem volt, és most lett testileg rút. Tulajdonképpen tehát most kettőződött meg az Aiszoposz nevéhez fűződő hagyomány, az állatmesék és a nevéhez fűzött életregény, fiktív életregény, az két tökéletesen eltérő jellegű mű, két tökéletesen eltérő cél és eltérő közönség számára. Hogy először az állatmeséket mondjam, tetszőleges számban terjednek a neve alá sorolt állatmesék, mert hát aztán úgy működött az ő gyűjteménye, mint a túltelített oldatba dobott kristályszemcse, az összes állatmesét magához vonzotta. Hát olyan 150-től 300-ig terjedő számú mese terjed az ő neve alatt. Állatmesék, tanítómesék. Műfajilag ezt ugye ezopuszi mesének hívjuk. Ennek az az oka, hogy a görög kultúra, mint tudják, egy évezredes latin hagyomány révén került a mai köztudatba, és ezért számos görög név először latinul gyökeredzett meg, és csak a legújabb, mit tudom én, 2-2,5 száz évvel ezelőtt kezdett el az európai kultúra visszatérni az eredeti görög névalakokhoz, és így most megkettőződtek. Még a mai napig is a hagyomány számos nevet megduplázva őriz, mert a latin alak is eléggé meggyökeredzett. Hát ugye mi tudjuk, hogy a mondai alaknak Achilleus a görög neve, de a testrész Achilles innak nevezzük, mert ez így gyökeredzett meg. Tudjuk, hogy a mondai alaknak Odysseus a neve, de már angolul ugye Ulyssesnek nevezik, mert ott a latin név alak maradt meg. A mai napig a csillagképet Castor és Polluxnak nevezzük, holott azt az ikerpár Castornak és Polydeukésznek nevezték görögül. Hát ez a kettőség megvan, ezzel együtt kell élni, hogyha a figuráról beszélnek, akkor aiszóposzt mondunk, ha a műfajról beszélünk, akkor ezopuszi mesét mondunk. Ezzel nem lehet már mit csinálni, visszacsinálni lehetetlen. Tehát van egyrészről egy X mennyiségű állatmese, és van egy tréfa sorozat, egy trufa sorozat, hogy a korabeli műfaj nevet mondjam, az Aiszoposz regény, amely kifejezetten szórakoztató célzattal íródott, hát az Erasmus némiképp tanácstalanul is áll vele szemben, mert nem tudja mire vélni, nem tudja használni. Nem az ókori szövegezésben ismerik meg, a 13. században egy Maximus Planudes nevű bizánci szerzetes másolta át és dolgozta át latin nyelvre ezt az egész konglomerátumot, az Aiszopusz életrajznak vélt regényt és a meséket. Ami az Aiszoposz regényt illeti, nagyon bevett hatáselemekkel dolgozik, részben a rútság és az eszesség ellentétével, tehát a külső és a belső ellentéttel, amit Aiszoposznak az alakjában megrajzol. Aiszoposznak minden új gazdánál, minden új helyszínen újra be kell bizonyítania, hogy rút külseje mögött egy rendkívül eszes elme lakik. A másik ellentét, amit nagyon szeret az irodalom, és amit kihasznál az Aiszoposz regény, a társadalmi állás és a rátermettség ellentéte. Aiszoposz rabszolgaként startol a mű elején, a mű végén uralkodókkal társalog, uralkodók tanácsadója és maga is nagy uraság, és ezt az eszével érte el. Tulajdonképpen egy karriertípust tartalmaz, amelyben először ugyan a segítőkészségével nyeri el, hogy a dadogó és rosszul beszélő rabszolgából egy ékes szóló rabszolga lett. Ízisz istenasszonynak más változatokban, Diánának, Fortunának, vagy ezek valamelyik papjának tett szolgálatot, és ezért kapta meg az istenasszonytól az ékesen szólás adományát. De eszességével érte el, hogy még dadogó korában, hogy büntetlen maradjon. Én most mondom önöknek, ez a függék epizód, amikor is gazdája korán ért fügéket kapott a birtokáról, de két szolga felettébb ráéhezett a fügékre, és eldöntötték, hogy ők azt fölfalják, majd ráfogják ajszóposzra, aki annyira dadog, hogy adott pillanatban nem lesz elég ideje kimagyarázkodni, addigra már rég megbüntették, mire ő azt megpróbálja megmondani, hogy nem én voltam. Hogy mondjam, már rég lehúzták róla a ruhát, esélytelen lett volna. Ám de ajszóposzt mégsem a gólya költötte, mert mikor először elhangzott a vád, hogy ő ette volna meg az fügéket, ő rögtön odarohant a tűzhöz, ahol a meleg víz ott állt fazékkal, jól fölhörpintett benne, és persze ki is hányta azonnal, és rögtön kiderült, hogy ő semmit nem evett még aznap. És hát akkor ugye már kézenfekvő volt, hogy a vádlóit is ugyanennek az eljárásnak alávessék, és rögvest kiderült, hogy ki ette meg a fügéket. Hát már eleve még nem is részesült az ékes szólás adományában, az eszességével már elérte a büntetlenségét. Aztán az eszességével a saját könnyebbségét nem egyszer kiharcolja, eladta őt a ekkori gazdája, és egy rabszolgakereskedő elkezdte őket fölhajtani, mit tudom én, a rabszolgapiacra, és ő pupos volt, meg mit tudom én, mi meg gyenge is volt, és akkor azt kérte, hogy látjátok, hogy ilyen pupos vagyok, meg mindenféle bajom van, engedjétek meg, hogy én válasszam meg, hogy melyik csomagot viszem. Jó van, válasz, mondta neki a rabszolgakereskedő, körülnézett, és a legnagyobb terjedelmű csomagot választotta, amiben a kenyerek, az útra szánt kenyerek voltak. Mindenki kacagott rajta, hogy te bolond vagy, a legnagyobb csomagot választod. Ja, mentek. Mikor délben letáboroztak, akkor ő kiosztotta a kenyerek felét, eleve már kevés csomaggal ment tovább. A este, amikor letáboroztak, kiosztotta a maradéknak és a felét, alig maradt csomagja. Reggel kiosztotta a maradékot is, és üres tyatyóval vonult be a rabszolga vásárba. Végül is a rabszolgaságból való felszabadulását is az eszével érte el. Akkoriban egy Xanthus nevű filozófusnak volt a rabszolgája, a műnek a legjelentősebb terjedelme Xanthusnál töltött éveihez fűződik. Xanthus egyszer részegségében olyasmit fogadott meg, amit nyilvánvalóan nem tud teljesíteni, mégpedig hát egész vagyonát arra tette föl, hogy kiissza a tengert. Jó, nagyon részeg volt, tegyük föl, hogy nagyon részeg volt. Most önök tudják már, hogy a teljesíthetetlen feladathoz teljesíthetetlen feltételt kell szabni, de ezt ugye a korszakban még ezt a mesetipológiát nem ismerték. Tehát Xanthus bizony meglehetősen borongott, amikor rájött arra, hogy részeg fővel mit ígért. És hát el volt keseredve, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudja teljesíteni. Aiszóposz volt az, aki ezt a gondolatot, ezt az ötletet adta neki, hogy vonuljon csak ki egész bátran egy serleggel a tenger partjára, és mondja azt a fogadó félnek, hogy jó, ő már is neki áll teljesíteni a fogadását, és hozzálát, hogy a tengert kiígya, de nem ígérte meg, hogy a folyókat és az esővizet kiissza, tehát a fogadó társ zárja el a folyókat, és tegye lehetetlenni az esőnek a beleesését, és akkor ő már teljesíti is, amit kell. Ezért kapja meg a szabadságát. Végül is ugyanilyen módon az uralkodók között forogva éri el a meggazdagodását is. Számos ízben használja ki, különösen Xanthus mellett, a helyzetkomikumot a mű, nyelvi játékokat szívesen alkalmaz. Hát ez magyarul nem jön ki olyan jól, mert mi a határozatlan névelőt nem használjuk úgy üptre, mint ahogy bizonyos nyelvek. De azért megértik, ha elmesélem, hogy Xanthus hazajövet, azt mondta, hogy holnapra vendégeket hívtam, főz nekünk egy lencsét. Magyarul már bűzlik a dolog. De idegen nyelven ezt el lehet képzelni, így aztán másnap hozzáfogott Aiszóposz a főzéshez, és egy szem lencsét beletett a fazék vízbe. És amikor eljött a vendégségnek az ideje, akkor kimerítette a lencsét egy kanállal, és odavitte a Xanthusnak, hogy hát íme, Azt hittem, hogy azt hozza megnézni, hogy elég puha-e. Szétnyomkodta a kanálban, elég puha, hoz föl a fazekat. Meghozza. Asztalra tette egy fazék forró vizet. Hát a lencse, én most nyomkodtad szét az imént a kanálban. De miért is, hová tetted? Hát te csak azt mondtad, hogy egy lencsét főzzek. Azt megtettem. Xantos dühöng, a vendégei előtt szégyenkezik. A történet folytatásában azt mondja, hogy holnap újra vendégséget szervezek, és maga megy el a piacra, vásárol 4 disznólábat, és odaadja Aiszoposznak, hogy főzze meg. De akkor már ő benne is fortyogott egy kicsit a harag, mert már annyiszor pirított rá ez alatt az idő alatt Aiszoposz, hogy állandóan kijavította azzal, hogy állandóan szó szerint értette azt, amit a filozófus neki mondott, hogy úgy gondolta, hogy most ő is megvicceli egy kicsit a rabszolgáját, és az egyik disznólábat kivette a fazékból. Na, mit fog csinálni erre? De Aiszoposz nem esett kétségbe, kiment a disznóholba, levágta a disznónak az egyik lábát, belerakta a fazékba. Egy idő után Xantos azt gondolta magában, ez úgy meg fog ijedni, ha csak 3 disznóláb van a fazékban, inkább visszadobta a maga által ellopott disznólábat. És amikor együtt van íme a vendégség, előhozza a fazekat, és íme 5 disznóláb van a fazékban. Ezen Xantos is nagyon meglepődött. Hogy lehet, hogy 5 disznóláb van a fazékban? Hát hány lában van a disznónak? 4 fele Aiszoposz. Hát akkor miért van itt 5? És 2 disznónak hány lába van? Kérdezett vissza Aiszoposz. Annak 8. Stimmel, mondja Aiszoposz, itt van 5, a disznóolban a disznónak 3, az összesen 8, kijött a feladvány. Ugye ez egy példázat, tehát nem kell konkrétan értelmezni a dolgot. Tehát már megint ő maradt győztes kettejük összecsapásában. Tehát a nyelvi játékokat, mint az, hogy főz egy lencsét, szintúgy kihasználja. Találós kérdéseket, meséket tartalmaz a könyv. Nagyon híres találós kérdése ez a műnek, sokat idézik, hogy meghívja Xantosz a barátait, és azt hagyja meg Aiszoposznak, hogy főzze azt, ami a legjobb. És ő nyelvet főz, és utána egy hosszú tirádában méltatja, hogy a nyelv micsoda teljesítményekre képes, utánozza a természetet, költészetet lehet teremteni, érzelmeket lehet tolmácsolni, mindenfélét lehet. Oké, ezt mindenki elismeri, tényleg remek dolog, a legjobb dolog a világon a nyelv. Jó, holnapra azt főzd, ami a legrosszabb. És megint csak nyelvet főz, és utána hosszú tirádában méltatja, hogy mennyi rosszat lehet csinálni a nyelvvel, mennyi bűn, mennyi káromkodás, mennyi házsártosság, mennyi rágalom fakad a nyelv használatából. Ezt nagyon szerették ezt példázatként használni, ezt a hosszú két egymásnak ellentmondott tirádát. És hát ugye kiapadhatatlan humorforrás, ezt mindig is szerette az olvasó közönség, és lesz még rá példánk, a kisember győzelmét a felsőbbség fölött, most ugyan ebben a helyzetben a földön járó ravasság a magasröptű filozófiát győzi le, hogy addig arat folyton győzelmeket Xantosz fölött, hogy a filozófus előbb-utóbb felsóhajt, nem szolgát vöttem én magamnak, hanem mestert és urat. Tehát végül is ő adja meg magát. Az ezopuszi mese az ugye egy egészen más, az egy tudós konstrukció, egészen más a szerepe. Annak erkölcsi tanítás a szerepe, és egészen más a célja is. Még az is előfordulhat, hogy az Aiszoposz nevéhez fűzött történetek között tényleg van olyan, ami Aiszoposznak a műve, de ma már ezt ember nem tudja megállapítani. A műfaj az fabula, tehát oktató mese, hogyha célja szerint határozzuk meg, és ez a jobb, mert szokták állatmesének nevezni a szereplők szerint, de ez nem pontos, mert a mesék egy része nem csak vagy nem állatokat tartalmaz, hanem alkalmasint embert vagy embert is, sőt növényeket is. Ami a formáját illeti, rövid és egyszerű a cselekménye. Azt önök tudják, hogy az állatok nem mint állatok, hanem mint emberi tulajdonságok jelképezői szerepelnek benne. A szerkezete az nagyon hatásos, nagyon egyszerű, hiszen rövid a mű, de csattanóra épül. Általában szentencia zárja. Ám ezzel, ugye mondtam a múlt alkalommal, hogy nem, még ebben a korban sem elégedtek meg. Ennek is van egy olyan családja, vagy vannak olyan ezopuszi mesék, amihez affabuláció tartozik, tehát levonják a tanulságot külön szövegesen. Részben valóban normatív jellegű, azt mondja el, hogy milyen szabályokat kell az embernek betartania, milyen elveket követnie, vagy tanácsokat ad az embernek ebben a helyzetben. Hát, a kopasz lovagról jó lesz? Ez emberről szól. Egy kopasz lovag, midőn az úton menne, csinált hajat rakott volna a süveg alá. És mikor a szél sebesen fúna, lefúvá a fejéből a hajas süveget, és mindjárt nyilván lőn az ő kopasz volta. Elfakadának nevetve társai, és ő maga is nagy nevetéssel mondá, nem csoda, ha az idegen haj elfut tőlem, mert még az én ennen hajaim sem maradhatnak nálam. És akkor ez Pesti Gábornak a fordítása, ő külön értelme felirattal egy háromsoros versben lefordította az erkölcsi tanulságot, nehogy valaki ne tudja dekódolni. Ha azt akarod sokáig, hogy ne nevessenek, és udvarból az uraim kinevezessenek, nevettenek-e, neves te is, ám hadd igessenek. Tehát jobb, ha saját magadon nevetsz, magad is nevetsz, mert akkor rövidebb ideig tart a mulatság. Még egyet, jó? Erre szükségünk lesz a következőkben, hogy lássák, hogy növénymesék is vannak. Ez a tölgyfáról és a nádról szóló példázat. Mikor a nagy szél támadott volna, egy nagy tölgyfát ki a vízparton állvala kidőjte tevéből, és mikoron a vízen alá menne, az ágaival megéri a nádat, és csak elmúlék mellőle. Tehát elúszott. Kezd rajta csodálkozni, miért, hogy a nád olyan fergetegbe megmaradna, és ő nem maradhatott volna meg. Felele neki a nád, és mondá, én mindennek engedek, és fejet hajtok, mind déli és északi szélnek, mikoron fúnak, csak lehajtom magamat. De nem csoda, hogy te ledőltél, mert nem akartál a szélnek engedni, hanem ellene állani. Hát az értelme is teljesen világos, náladnál hatalmas ellen járni veszedelmes, mert engedelemmel hatalmas győzedelmes, azért mind az idő vagyon ahhoz légy figyelmes. Világos a helyzet. Részben azonban valóban a meglévő helyzetet magyarázzák ezek a történetek. Hát, a rókáról és az oroszlánról. A róka, aki az oroszlánnak rettenetes volt, hát nem szokta vala, először, mikoron egyszer-kétszer látta volna, megijed vala tőle, és elfut vala előtte. Mikoron harmadszor látta volna, nem úgy megijedne tőle, avagy félne, de még nagy bátran hozzámenne és köszönne neki. Értelme? A gyakorta való látás emberrel azt teszi, hogy amitől tartott, az szokássá veszi. És aki elől futott, az csak közel nézi. De hát a meglevő helyzetet magyarázza. Ezt már említettem a mesekincsünknek az alakulásánál, hogy majd látni fogják, hogy nagyon sokszor kiadták az ezopuszi meséket. Szinte nem folklorizálódott belőle semmi. Nem volt a magyar népmesék között ennek megfelelő igény. A mi mesekincsünk az nem erre haladt. Itt is előfordul, mint ahogy a múltkor mondtam a Gesta Romanorum történeteknél, hogy biza a történet és a tanulság néha nem kvadrál. A szántó emberről és ebekről. Egy szántó ember, mikor a mezőbe sok napig telelt volna, kezdte élésébe megfogyatkozni. Megöli juhait csak hamar, annak utána kecskéit is. Végre megvágá ökreit is, hogy volna mivel élni. Ezt az ebek, hogy meglátták, mind elfutának tőle, alíták, tehát azt gondolták, hogy ha ott sokáig maradnának, tehát meg kellene halniuk, mikoron az ökröket sem hadná ugyan, kiknek segítségével él vala. Teljesen világos a sztori, egy kicsit a tanulság nem látszik igazán ehhez illeszkedőnek. Oly háznál nem kell maradni bérért, sem lakása vagy ember kedvéért, hol bőröd levonszák a kölcsönkenyérért. Talán nem egészen erről beszél a történet. Ami az ő Aiszoposz regényét illeti, 185 mese került bele az ő feldolgozásába, előtte áll egy Aiszoposz regény. Ő Dorpiusnak a gyűjteményét használta, az Erasmusnak a köréből indult el, Erasmus fabulák és Gellius fabulák is előfordultak benne. Nem tartalmaz nagyon sokat, elég rövid kis Aiszoposz regényt ad hozzá, adja a származását, a rabszolga mi voltát, a fügéknek a történetét, azt, hogy Izisz istenasszony szólást adott neki, a kenyerekről szóló tréfát, utána néhány, egy, kettő, három, négy történetet Santos mellett való életéből, a lencsén, a disznólábon kívül még kettőt, az egyik nem igen civilis, és azt itten nem merném önöknek elmesélni. A másikat a szíves örömest elmondom, ez is egy kérdésből alakul, megkérdezték Aiszoposztól, hogy miért van az, hogy az a növény, amit a gazda ültetett, és locsolgat, és gyomlágat, és kapál, és mit tudom, az nagyon nehezen fejlődik, de bezzeg a gaz, az nő magától. És hát a válasz az az volt, hogy igen, mert amit a gazda ültetett, az mostoha gyermeke a földnek, a gaz azonban édes gyermeke. Na, és hát ugye jött a példázat, hogy nézzék meg az anyákat, hogy hogy bánnak az édes és a mostoha gyermeikkel. És mikor elér a disznólábhoz, Pesti Gábor azt mondja, többet is sokakat cselekedett, melyekkel, hogy bántást ne tennénk azoknak, akik ezt olvassák, elhagytuk. És utána már jön a halál, a ripsz-ropsz. Egy kicsinyén csodálkozom rajta, mert van ugye a Xantosznál való életének az élén az a nem igen civilis, feletti, brusztikus, tréfájú történet, hogy ha azt már előhozta, akkor mi volt az, ami megrettentette őt a következőkben. De hát minden esetre ugye látjuk, hogy a humanisták igazából nem értették ezt. Mert ez egyszerű tréfa sorozat volt, trufa sorozat volt, és nekik ehhez nem volt érzékük. Azt hitték, hogy tudós művet tartanak a kezükbe, valóságos életrajzot, amiben ezeknek nem igen van helyük. Pesti meggyőződéses erazmista, és előjáró szavában valóban azt hangsúlyozza, hogy a magyar nyelvű fordítások számát akarta gyarapítani a művel. Mivel látom, hogy majd a minden halandó és a földkerekség nemzetei fordítások sokaságával bővelkednek, és szerte a világon ezen serénykednek, hogy hazájuk dicsőségét valamicskével gyarapítsák, azáltal, hogy övéiknek mind nyelvét, mind szellemét finomítják, miért ne szabadna nekem is, kérdem én, a mi nyelvünket és a mi szellemünket a régi bölcsek tudományával gyenge erőm szerint ékesíteni, és a hazáért, melynek mindnyájan adósai vagyunk, fáradoznom. Erasmus nyomán fogalmazza meg a céljait is, tehát, hogy tanulságos és erkölcsnevelő tartalmuk van a meséknek. Ezekből is lehet üdvös tanulságokat meríteni, melyekkel az embereket a becsületes és helyes életre vezetjük. Kiváltképpen a paraszt és iskolázatlan emberek lelkét szokták megindítani, és a gyönyörűségtől rabul ejtve azokkal a dolgokkal, melyek nékik kellemesek, szívesen egyetértenek. Hát egy klasszikus népnevelő programot ad. Ám ennél többet is ad, hogy tulajdonképpen már az előszóban hangsúlyozza, hogy őt hát ez latin nyelvű az előszó, tehát őt ezeknek a meséknek az incredibilis voluptas, a hihetetlen gyönyörűség, amit az ember ezeknek az olvasásában érez, az is vezeti ezekre. Tehát nem csak az erkölcsi és nyelvi haszon, hanem a történetmesélésnek az öröme is. Amikor a meséket írja, akkor a latin utánzása vezeti, a szöveget igyekszik nagyon tömören megformálni, és nagyon kifejezően. Az affabulációban ez neki nem sikerül. Abban nem volt mintája, és ráadásul verses. És ez a verses, legalább háromsoros tanulság őt állandóan bőbeszédűségre sarkalja. Mind a mellett a mű számos írói erényét megmutatja, a csattanósságra való képességét. A kutya gondolkodik rajta, nem, idejébe ő is elég ebb volt volna. Hát az erkölcstelenségnek, ifjúkori erkölcsöknek a megnevezésére használja, az elég ebb volt volna. Majdnem a szójátékig jut el olykor, ha igazán kedve van hozzá, a bátran való élet bántásra változott. Tulajdonképpen, ha kicsit enged a szöveg szorításából, akkor nagyon szépen tud hangulatokat festeni. A nap lassan-lassan a ködös homályt mind eltisztítá, és fényi teljességgel kibocsátá. Hangutánzásra képes. Ezt is megcsiripelik és zsibogák a madárfiak. Sőt, hát nem kevés esetben jó humor csillan föl ezekben. Egyszer előfordult, hogy az oroszlán nagyon megkedvelte a parasztembernek a lányát, szerette volna megkérni. De hát az ember azt mondta neki, hogy nem képzelett, hogy ekkora fogakkal a lányom közelébe mehet. Hoci azt a reszelőt, lereszelem a fogadat. Az oroszlán engedte, hogy lereszeljék a fogát. De nem képzel, hogy ekkora karmokkal a lányomhoz nyúlhatsz. Hoci azt a, én nem is tudom, mivel szedte le neki, de leszedte a körmeit. És mikor már ugye teljesen ártalmatlan volt az oroszlán, akkor az ember kapá az ő nagy botát, és azzal kezdé késérni a menyegzőbe az oroszlánt. Tehát tulajdonképpen akinek van ennyi humora, nem is értem, hogy miért nem fedezte föl az Aiszóposz regényben rejlő humort, de hát azt, hogy annyira tisztán és egyszerűen tudós életrajzként fogta föl, hogy ez előfordult később is, hogy egyszerűen nem fogták föl, hogy fiktív műről van szó. Elég erőteljesen látszik a kései humanizmusnak az eszmeisége a művön, amikor Aiszóposznak a rabszolgaságáról beszél, de a rabság az ő bölcs és szabad elméjét nem teheti rabbá, hanem mindvégig len a bölcsességnek szabadságában marada meg. Olykor-olykor némi társadalom kritika is talán fölbukkan benne, nem túlságosan gyakran, de azért előfordul. Vala egy asszonynak egy tyúkja, aki minden napon egyet tojik vala. Azon való örömébe az asszony kezdi a tyúkot igen jól tartani, alítvá magába, hogy többet tojnék, ha többet adna enni. És mikoron a tyúk meghízott volna, nem fog a egyet is osztán tojni. Hát, ha most nagyon megerőltetik magukat, azért valami társadalomkritikát le tudnak vonni belőle, társadalomkritikai tanulságot azért le lehet vonni. De azért olvasom, amit ő írt. Ki meghízik ez világi nagy sok gazdagsággal, nem cselekedik, mint azelőtt olyan igazsággal, és az ő mielkedeti lesznek kevesebb jószággal, kevesebb erénnyel. Tehát olykor-olykor valami kevéske társadalombírálat is fölbukkan benne, de az ő alapvető gondolatköre az az erkölcsi bírálat. Tehát a tölgyfáról és a nátszáról, amit az imént fölolvastam, ugye az is ilyen erkölcsi tanács, hogy náladnál hatalmasabb ellen ne járj, ennek egy másik változata is van, azt is elolvasom, a tölgyfáról és a nádról. Régenten egyszer a tölgyfa kevésségbe leledzék, és a nádra mene, és mondá neki, ha te neked emberi szíved vagyon, jöjj elő, vígjunk meg, lássuk, melyikünknek vagyon nagyobb tehetsége. A nád, mikoron látta volna a tölgyfának hiú dicsőségét és magamutatását, semmit nem csodálkozik rajta, hanem mondá neki, mostan vínia nem akarok, de azért én az önnön rendemen megelégettem, mert én minden vész előtt csak hajladozok, de ha téged egyszer a szél tőstül kifuvant, soha fel nem kelhetsz, hanem ott kell veszned. Értelme? Nem mindenkor az az erős, aki magát hányja. Leszem még oly idő, hogy tettét megbánja. No tehát, Isten igazából az erkölcsi bírálat uralkodik benne. Hogy az ezopuszi meséknek a történetét most már végigkísérjem, a következő órán fogok majd beszélni az ugyanebben az időben Heltai Gáspár által készített fordításról. De durván ugyanebben az időben, valamivel talán később, Laskai János is készített egy fordítást. Az ő életpályáját felettébb nehéz rekonstruálni, mert egy generációban három Laskai János működött, és nagyon nehéz szétválogatni, hogy melyik. De úgy tűnik, hogy ez a Laskai János Wittenbergben tanult, 1574-ben ott van, és onnan hozta magával az Erasmizmusnak ezt a célkitűzését. Utána Debrecenben tanított, és először itt adta ki az ezopuszi meséket, 1575-ben, vagy 77-ben, majd utána Monyoró kereken, egy olyan durván 20 évvel később újra megjelent. A további életét ezt most elhagynám, jó? Ő nem ugyanazt a kiadást használja, tehát egy másik szöveget alkalmaz, ami bővebb, mint a Pesti által alkalmazott Dorpius-féle szöveg, és sokkal erősebb benne a filozofálgató, tudóskodó hajlam. Görög szerzőket idéz bele számos ízben. Ezt egy gazdag aiszoposz regény kíséri, inkább, bocsánat, azt mondanám, hogy hosszabb aiszoposz regény kíséri, de nem igen gazdagabb, mert a tréfákból ő is sokat elhagy, amitől hosszabb az az elmefuttatásoknak a sora. Tehát azért tudják, hogy ha meg kell magyarázni egy viccet, akkor az már nem csattan. Tehát hogyha nagyon hosszan elidőzünk azon, hogy aiszoposz csúnyasága semmit nem von le az eszességének az értékéből, és itt nem egy mondatról van szó, hanem több lapról, amikor erről értekezik, hát akkor már nem csattan a dolog. Az erkölcstanító célzatosság az nagyon erőteljes, ő protestáns tanítóként fordította ezt, és a mulattató elbeszélés egységét ez az erkölcstanító célzatosság sokszor elveszi vagy szétzilálja. Hát különösen mondom ennek a csúnyaságnak és a eszességnek az ellentétét. Itt kezdődik, hogy ember nálánál soha rútabb nem lehetett, és itt még mindig arról beszél. Na, itt fejezi be, hogy ugyanezent fejezhetjük az Ezopusz históriájára is. Ez most mind arról szól, hogy a csúnyaság nem gátolja eleven észt. És mikor elkezdi mesélni a tréfa sorozatot, megvan benne a nyelvpéldázat, megvan a részek szantosz, amint ki akarja inni a tengert, azon kívül még két ilyen történet van benne, és utána ő is csak abba hagyja, azt mondja, jó, immáron én nem akarom beszédemet azzal nyújtani, amit némelyek beszélnek az Ezopusz lencséjéről, fürdőjéről, és mint járt a disznólábbal, vagy miképpen tréfált a vendégeken. Mi nem akarod nyújtani a beszédet? Ez a lényege a dolognak. Nem, ő inkább két lapot írt tele a rutságnak a dicséretével, és elhagyja a disznólábról meg a lencséről szóló példázatokat. Ez volt a 16. század legvégén, majdnem 100 év eltelik, 1673-ban születik még egy Ezopusz mesefordítás, nem tudjuk ki készítette, Magyar Ezopusz címmel jelent meg Lőcsén. Mondom, 73-ban jelent meg először, utána 1687-ben metszetekkel illusztrálva is megjelent. Biztos, hogy német kiadványból dolgozott a szerző. Ő bezzeg fordítva értelmezi, csak 80 mesét tartalmaz a gyűjteménye, viszont a leggazdagabb Aiszóposz regényt tartalmazza. És ő nagyon élvezi ennek a humorát. Még az se zavarja, hogyha feletté brusztikus az a humor, akkor is, és nem szégyenkezik miatta, hogy nevén nevezze azokat a fogalmakat, amik a szövegben előfordulnak. Vérbő, eleven, és a humort élvezni képes előadás. Ebben minden megvan, amit én el sem merek mondani önöknek. Szinte vége van a mi általunk tárgyalt kornak, mert jelent még meg a Magyar Ezopusznak, ennek a kiadásnak további új és új kiadása, még a 18. században is, még úgy is, hogy ABC-rendbe rakták a történeteit, a meséit. De hát ez már tulajdonképpen lecsengett, következett ugye a felvilágosodás és a klasszicizmus ideje, és 1777-ben újra fordították, nem tudjuk, hogy ki, és hát ez már a klasszicista eszménynek engedelmeskedik, meglehetősen elméleti jellegű előszóval, amelyben azonban a fikció jogát hangoztatja. Ugyancsak a 18. században még Németh Antal is lefordította Pozsony-Pest kiadási helyjel, ami szintén 150 mesét tartalmaz. Ez az előző 1777-es, ez összesen 300 mesét tartalmazott. De ezek, mondom, ezek már a felvilágosodás gondolatkörében fogantak. Ennyit az erazmizmus hatásáról, és most a humanizmus és a reneszánsz gondolatkörnek egy másik vetületéről fogok beszélni. Először arról, hogy mit hozott ez a szép prózának a történetében, aztán konkrétan Bornemissza Péterről. A szép próza az a mi számunkra most már világos, hogy nem azonos az epikával, mert van nem epikus, nem elbeszélő szép próza is. Mint ahogy azt is tudjuk, hogy az epika nem azonos a prózával, mert van verses epika is. Ám de a mi általunk tárgyalt időben a szép próza szinte mindig epikus, mert nem epikus szép prózára elenyésző példánk van, azaz elenyésző Bornemissza Péter ördögi kísértetei. A 16. századi írott irodalomban jelenik meg először tisztán a szép próza, amit kerestünk, aminek a nyomait kutattuk a középkorban, az elmúlt órákon. Korábban az epika vagy nem volt prózai, mert verses volt, vagy énekes volt pláne, vagy volt ugyan próza, de nem volt szép próza, mint ahogy láttuk a legendákban, a példázatokban, hogy nem az esztétikum volt a célja, az legfeljebb hatás elem volt, hogy annak az elemeit felhasználta. Nem beszélve a közösségi műveltségről, ahol voltak ugyan epikus történetek, prózai történetek, de nem voltak leírva. Ez mi nálunk a saját kulturális és történelmi körülményeinkből fakad, mert egyébként a világ irodalomban voltak ezt megelőzően is jelentős szép próza termő időszakok. A hellénizmus az gazdagon termett már ilyeneket, hát nekünk ebben nem volt részünk, vagy csak áttételesen. Tehát, hogy a hellénizmusban alakult ki az az Ahikár regény, amit hozzáfűztek Aiszóposzhoz. A Nagy Sándor regény is téltúl megjelent azért magyarul, de hát mi csak áttételesen kaptunk belőle. Nyugaton lovagi irodalom is termett nagy prózai alkotásokat, Trója regényt, Nagy Sándor regényt, hát nálunk Mi azt tudjuk, hogy ez megvolt magyarul, mert délszláv fordításai megmaradtak, a magyar nem maradt meg, tehát nekünk még ebben sincsen részünk. Hát Isten igazából nekünk a reneszánszig kell várnunk, hogy valóban megszülessen anyanyelven egy jelentős, szép prózai anyag. A feltételei most születtek meg, hogy a személyiség magasra értékelődjön, megfelelően bonyolultak legyenek a társadalomban az emberi viszonylatok, és megfelelő olvasni tudás is álljon rendelkezésre. Tény, hogy ez a néhány elem inkább akkor van jelen, amikor egy nagy korszak bomlani kezd, hanyatlik. A fölfelé ívelő korszakokban inkább az építés nagy feladatai uralkodnak, és az egyes ember, pláne az érzelmei, alárendelődnek az építés nagy feladatának. Bőti Zsolt az első monográfusa a magyar szépprózának, emiatt a szépprózát az kifejezetten dekadens jelenségnek tartja. Csak az a közönség, amelyből a nagy költészet plasztikai ereje, ideális fensége és komoly méltósága iránti érzék kiveszett, kezdett kedvet találni a kalandos, érzékies, könnyen folyó mesékben. Mi ezt látjuk, hogy ez időben egybeesik, de nem a negatívumot látjuk benne, nem a dekadenciát, hanem azt, hogy a szabályok megbontásával, elmosásával a tovább épülésnek a tömeges lehetőségét teremtette be meg. Tehát a formabontást értékeljük benne, nem a dekadenciát. A középkor után a polgárosodásnak a megindulása az néhány nagyon erőteljes jelenséget magával hozott, amelyek most a mi számunkra fontosak lesznek. Az egyik a protestantizmus, majd mondom, hogy hogyan hat a mi szempontunkból, csak most elsorolom. A másik a könyvnyomtatás, és a harmadik a magánolvasásnak a megjelenése. Lássuk először azt, hogy a polgárosodás önmagában hogyan hatott a szép próza kifejlődésére. Egy új értékszemlélet válik uralkodóvá, amely a szórakozást, a szórakoztatást azt nem tartja bűnnek. Tehát a szórakoztatás az bevallott, vállalt funkciója lehet a műveknek. Nem kell állandóan mentegetni, takargatni azzal, hogy noha ugyan embertel gondol, de igen tanulságos történet. Tehát nyíltan lehet vállalni a szép irodalmi jelleget. És ugyanakkor a polgárosodás hoz létre egy új életformát, amelyben van szabadidő, és van képesség az olvasásra, olvasni tudásra. Most jelenhet meg a magános olvasás, majd mindjárt arról is beszélek. Lássuk a reformációnak a hatását. A reformáció a gondolat, a vizsgálódás szabadságával ajándékozta meg a gondolkodókat. A tradíciótól irányított társadalmakban ilyen szabadsággal nem rendelkezett az ember. Most alakulhat ki az egyéni ízlés. Ugyanakkor a reformáció teszi szükségessé az anyanyelvű bibliaolvasást, ahhoz pedig olvasni tudást is kell adnia. Tehát az iskolázás az igazából most a közoktatás, hogy úgy mondjam, most kezdődik. Tehát legalább annyit kell adni a protestáns híveknek, hogy el tudják olvasni a Biblia szövegét. Egyre többen olvasnak, egyre alacsonyabb társadalmi rétegek válnak olvasóvá, akik egyre több olcsó olvasmányt igényelnek. A harmadik jelenség a könyvnyomtatás. Ez vízválasztó. Most alakul ki az eddigi auditív befogadás helyett a nyomtatás, a vizuális kultúra, amit most mi sommásan úgy nevezünk, hogy Gutenberg galaxis. Tudják önök, hogy ez a, nem egy szókép, hanem egy kanadai szociológusnak, McLuhannak a terminológiája, a művelődés történetnek a szakszava erre a vizuális kultúra befogadásra, ami most alakul ki ezekben az időkben. Alapvetően megváltoznak a kultúra befogadási szokások azzal, hogy az információ immár nem hallás, hanem olvasás útján jut el az emberhez. Egy. Lehetségessé válik a magánviszony az információt szolgáltató művel, tehát a magános olvasás kialakulhat, és ezzel kialakulhat az egyéni választás. Kifejezésre juthat az egyéni ízlés. Nem kell alkalomra várni, hogy jöjjön valaki és énekelje el, nem kell fölolvasóra várni, hanem a saját ízlésének megfelelően az olvasó megkeresheti a számára kedves szöveget. Kettő. Kialakul a néma olvasás. Jó, nem sokaknál. A néma olvasásra való képesség az még ebben az időben is ritka. Ha olvasták önök a Szent Ágostonnak a vallomásait, akkor még emlékezhetnek rá, hogy mi csodálkozással nézték abban az időben, hogy Szent Ágoston mestere úgy olvasott, hogy nem hangosan, hanem magában emlékeznek az esetre. Megütközést kelte. Ebben az időben is még egyelőre az olvasás az legalábbis artikuláló. Lehet, hogy nem mondja ki hangosan, de magában artikulál, aki olvas. Nagyon jól mutatja ezt az őrszóknak a rendszere. Ugye a lap alján van egy 2-3 szótagos szöveg, amivel végződik az egyik lap, és ezzel kezdődik a következő lap. Tehát adnak egy lehetőséget az olvasónak, hogy a szemét átemelje az egyik lap aljáról a másik lap tetejére, mert ameddig az ember artikulálva olvas, addig nagyon picike szövegegységet tud egyszerre a szem előtt tartani. Önök némán olvasnak, ha önök előtt hirtelen becsukom a könyvet, két sort lazán elmondanak még, mert sokkal több van a szemük előtt, mint ameddig gyakorlatilag már elértek. Na, a korabeli olvasó 2-3 szótagot látott egyszerre. Egészen más a szöveg értelmezése, ha ennyire verbálisan, szavakban értelmezik. Amikor ez egy ilyen morális értelmezést lehetővé tesz, de alapvetően analizáló hozzáféréssel. Tehát jó, ebben a korszakban még nem fognak sokan tényleg úgy némán olvasni, hogy nem csak artikulálni, hogy nem csak némák, hanem tényleg artikulálás nélkül olvasnának, de már megvan a lehetőség, és néhányan már képesek rá, és akkor lehetőség nyílik a szintetizáló értelmezésre. Nagyobb szövegegységet látnak maguk előtt, szélesebb összefüggéseket fedeznek föl. Összefüggéseket fedeznek föl egyáltalán. Most már látnak például szerkezeteket, amit eddig soha. És ennek következménye az is, hogy a hangzás és a hallás szerepe szűkül. Nincs szükség, mint ahogy Balassi kapcsán tanulták, nincs szükség a szöveg hangzó elemeire. Előtérbe lép a szöveg tartalma, érdekessége, ugye költészetben a szépsége, epikában a szöveg tartalma is érdekessége. Ilyen körülmények között a próza jellegzetességei előnyökké válnak, mert modernebb, élőbeszéd jellegű, szemben a költészettel, ami ugye kötött beszéd, a prózát nagyon könnyű befogadni, nem kell hozzá tanultság. Minthogy szabályozatlan, valószínűleg faragatlanabb is, alacsonyabb társadalmi rétegek is könnyűszerrel befogadják. Minthogy szabályozatlan, nagyon szabad tud lenni. Tárgyban, hangban, részletekben nincsen poétikailag szabályozva, kodifikálva. E, jóval érthetőbb az iskolázatlan rétegeknek, emiatt népszerű és tömeges, ellentétben a verses alkotásokkal. A hatása ennek nagyon nagy szintén, szociológiailag az, hogy egy alacsonyabb iskolázottságú, de nagyon népes olvasóréteg fogyasztóként lép föl a könyvpiacon. Hát egyáltalán, hogy van már könyvpiac, már ennek a következménye. Az irodalom szempontjából pedig az a hatása, hogy egy egész új stílus réteg, nem is egy több stílus réteg bekerülhetett az irodalomba, amire eddig hang sem volt. A groteszk, a népies, a komikus, amire eddig nem is volt hang az irodalomban. Ennek a következménye igen, hogy a fölolvasott, elmondott vers meghátrál. A 16. század második felében a próza uralkodik az olvasóknak a körében. És hát ahogy mondtam, ez az az időszak, amikor a közönség az fontos formáló tényezőként lép föl, az irodalom először most piacra termel. Igaz, hogy ez a könyv piac még nem ugyanaz volt, mint ahogy ma látják, mert aki egyáltalán megtanult olvasni, az egy bizonyos értékszemléletet is elsajátított és követett, tehát, hogy úgy mondjam, működött egy társadalmi mimikri. Tehát aki tanult olvasni, az igyekezett a magasabb ízlésűekhez alkalmazkodni. Á, lefordítom közmagyarra. Nem volt sík bunkónak lenni, jó? Most akkor szakítottam ezzel a körülményes kifejezéssel, kész. Erről van szó. Na, summa summarum, ez okozza azt, hogy a 16. század második felében prózáknak nagyon jelentős teljesítményei születnek. Ma Bornemissza Péterrel ismerkedünk, a következő alkalommal Heltai Gáspárral és a népszerű reneszánsz prózával. Bornemissza Péterről mondtuk azt, ugye, hogy tulajdonképpen ő túllép az epikus prózán, a lélekelemző próza felé. És ez azért óriási dolog, mert a mi prózánkban a lélekelemző próza amúgy is nagyon szerényen van képviselve, de hát Isten igazából nagyon nagy teljesítmény, hogy ő neki ezt sikerült megtennie, nemigen van folytatása. Úgy néz ki, hogy őt már korábban, ő egyébként ugye protestáns prédikátor, de úgy néz ki, hogy őt kezdettől kezdve jobban izgatta az emberi viszonylat, az emberi érzelem, az emberi léleknek a rejtelme, mint a dogmatikai tartalom. Tehát a prédikáció köteteiben is nem dogmákról beszél, hanem emberi viselkedésekről, és ehhez illusztrációval a Bibliának néha egészen jelentéktelen alakjait emeli ki a vérfolyásos asszonyt. Mennyi lelki küzdelembe került neki, hogy megfogja Jézus ruhájának szélét. A kánai mennyegző híres jelenetéből, édes Istenem, hányan dolgozták föl. Irodalomban, képzőművészetben egyaránt, soha másnál nem láttam még, hogy központi alakká a vőlegény lett volna. Vajon ő mit gondolt ebben a helyzetben? Hát Isten igazából azok a kérdések, amelyek őt foglalkoztatják, nem a lelki pásztor, hanem az író kérdései. Ez vezeti őt, hogy miután 4 kötet prédikációgyűjteményt már kiadott az 1570-es években. Ezeknek a 4. kötetében, ez 1577-78-ban jelent meg, ezeket a kis történeteket nem rakja bele a prédikációba, hanem, hogy úgy mondja, függelékként csatolja hozzá külön. Majd ezek után 79-ben ezt a függeléket külön is kiadja, és megmondja, hogy ennek megváltozott a funkciója. Immár pedig nem mint prédikációt, hanem mint magadban olvashatót úgy tartsad. Megszületett az echte szép irodalom. Már nem prédikáció. Magadban olvashatónak kell tartanod. Hát, hogyha meggondolják, hogy micsoda fölhördülés fogadta a művet, azt akkor azt mondjuk, hogy nagyon sokan kellett, hogy olvassák. Ő tudnélik, nagyon sok helyről veszi a példázatait, de majd mindjárt látni fogják. A példázatainak, vagy a példáinak a jelentős része még élő magyar történelmi személyiségekről szól. Kíméletlenül. Kíméletlenül. És elég szókimondó, hát róla sokan írtak, és nagyon sokan el tudják azért, az irodalomtörténész is csak ember, nagyon szívesen elemezték a szexuális vonatkozású nyíltságát. Hát a korszakban is ez volt az egyik, ami legnagyobbat durrant. Noha nem volt szégyellős az a társadalom még, de hogy ezt nagy nevű emberekkel kapcsolatban is elmondja, az új volt. Az új volt. Perneszi András prédikátor, katolikus prédikátor fakadt ki. Az Ovidius fertelmes írásai sem voltak utálatosbak a te ondok könyvednél. A te vétked mennyivel nagyobb annál, hogy prédikátor lévén efféle ondokságokat prédikációnak mertél nevezni. Holott ugye látják, ő már azt mondja, nem, ez nem prédikáció. Na persze a felháborodást ez nem csökkentette, hogy nem, maga nem tekintette prédikátornak. Miért ördögi kísértetekről beszél? Az ördög a középkorban egy reális létező volt. Jött, csábított, patája volt, mit tudom én, de nem volt olyan különösképpen eszes vagy veszélyes. Hát látták, hogy be lehetett csapni alkalmasint, a tojásütés módozatait ő is most tanulja a szerzetestől, rászedett ördögtörténetek keletkeznek a középkorban, ezek a mai napig, mai napig már az sok, de a minapában még megvoltak a népmesében. Az egy konkrét létező volt, tehát emlékeznek rá, Luther még hozzávágta a tintatartóját. Tehát ez egy fizikai létező volt. Most azonban valami változás történt. A reneszánsz az nagyon nagyra növeli az ember belső lelki világát és a felelősségét. Megszűnik a gyónás. A protestánsok számára a lélek megtisztítása csak az önvizsgálattal történhet. Az ember állandóan kell, hogy kontroll alatt tartsa a saját gondolatait és belső történéseit. Rettenetes nagy feladat. Így tehát egy fejlettebb, bonyolultabb gondolkodás és érzelmi élet fölfedezi az emberben lappangó gonoszt, csak nem tud neki nevet adni. Hol van még a pszichológia, ami ezeknek majd nevet fog adni több száz év múlva? Megnövekedett az erkölcsi felelősség, de nincs magyarázat, és a magyarázatként az ördög kísértéseit alkalmazzák, ez azonban nem konkrét létező. Ez egy lappangó pszichés jelenség. Hogyan működik az ő ördöge? Olvasom. Saját példáját is nem egyszer fölemlíti, tehát ez működik. Tudok oly napot, ja igen, hát igazából azt példázza, hogy egy nap is megszámlálhatatlan kísértetek rohannak néha ránk. A kísértet, itt még ugye azt talán emlékeznek a nyelvészek, mondták, hogy azt jelenti, hogy kísértés. Na tehát, tudok oly napot, hogy a sátán elkezdette az haragra, a szorgalmatosságra, az bujaságra való indítást, és azokban ugyan oktalanul megbolondított volna, ha az Úr hozzám nem tért volna. Mert aznap jobbágyim ellenem felrohantak, és morgottak velem, és bócsóztak, és kötőztek ok nélkül. Feleségem is megháborított igen apró dolog miatt, és hol egyik, hol másik gyermekém szófogadatlanságokkal, kikre felindultam, hogy verekedjem köztük, és azonban az Úr más gondolatot hozott, és nem eresztett Andrea. Ezek után mindjárt kocsisom, szolgáim és más gyermekeim, aztán szakácsom. Az apró gyermecskék sívtak reám, ki betegségbe esett bennek. Azon napon könyvnyomtatóim reám részegettek és velem kötődtek, könyvkötőim bócsóztak, még az ebek is a tyúkokat kergették és megölték. Azokat egyfelől meghagytam, hogy a vízbe vessék, másfelől más dolgom érkezett. A lovak elszaladoztak és egymást annyira marták, hogy senki el nem vehetné, hanem ő maguk ledülnének és véres veríték lecsorgana róluk. Oskolamesterem és udvarló deákim étel fölött szomorítottak. Étel után fel házamba mentem imádkozni, vagy kertben, és azokat velem félbehagyatták. Még egyedül se sikerül maradni a szerencsétlennek. Tanulni akartam, és a barátim panaszolkodni jöttek hozzám. Mindezek egy-néhány képen egy nap háborgattak. Hát ez tipikus olyan nap, amiért kár volt fölkelni. Kikből eszembe vettem nyilván, hogy egy ördög nem győzte volna ezeket, hanem ugyan seregvel futostak ellenem. Világos, egy ördög ezt nem is győzte volna. Az ő számára tehát a kísértés valóban az ördög műve, és hát ez világos. Bölcsen mondta egy vén, ki vénségére sokat kísértetett, tehát sokszor megkísértette őt az ördög. Midőn valaki vétekben esik, ne vádold őtet, hanem az ördögöt, aki azban ejtette. És ottan így szól, jaj, én nekem is, mert ma vagy holnap én is eleshetem. Sokat fölhasznált hát ugye ő még közvetlenül érintkezett a késő középkornak a szüzsé kultúrájával, szüzsé kincsével, hát sokat abból fölhasznált. Mutatom. Ez megvan a példák könyvében is, ez a történet. Epifánius ment volt Hilárionhoz, és midőn madarat hozott volna ebédre, mondja Hilárion, megbocsásd, de én mióta a barátruhát reám vöttem, nem öttem olyat, kit megöltek. A példák könyvében az van, hogy húst nem öttem. Mond Epifánius pispek, én kedig mióta ezt tisztbe öltöztem, addig el nem nyugodtam, míg haragosommal meg nem békéltem. És mondta az, bezzeg te nagyobbat, műveltél én nálamnál. Hát az igazi nagyság az a belső béke megőrzése. De mondok mást is. Ez szintén nem lesz teljesen ismeretlen talán önök előtt. Régen lőtt ez, hogy egy ember fogadásban nagypénteken az feszület koporsójába, tehát a nagypénteki szentsírben levő koporsóba, éjjel beüti az ő kését. És az setétbe odaszegezi az köntöst is. Hogy elindul, megrándul, és ilyetébe meghal. Egynek büntetésén sokat tanít az Úristen. De hát ő is, mint ugye a szentsebekről való csodában, a szentség megsértéséért fizetett az életével, minthogy ugye odaszegezte a saját ruháját is, de ő úgy érzékelte, hogy utána nyúlt a koporsó. Az eszménye azonban határozottan protestáns, annak ellenére, hogy ezt az anyagot ő még fel tudja használni, de egészen más cél szolgálatába állítja. Sós István felőtte igen bujálkodó vala, akármely szolgáló leányt és akármely koszost is lenyomott. Isten török kézbe 5 esztendeig tartatát, de azután is nem óhatta magát, és azt mondta, hogy 100-at fertésztetett meg. Ez nagy pápás misehalló volt, böjtölő, de bolondul, és azt firtatta, hogy nem az Krisztus érdeme, hanem a jó cselekedet üdvözít. Hú, de látszik rajta a katolikus protestáns ellentét, hogy nem a jó cselekedet üdvözít, hanem csak Krisztus érdeme. Ez félik, azt félik jó cselekedetnek, amit Isten nem kíván, amit parancsolt pedig, az kevés bűnnek tartják. Most önála már nem érték a szüzesség, ami a mi általunk tárgyalt anyagban rendkívül fontos volt. Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5. Makariusnak mond az úr álmába, te még csak annyi szentségre sem jutottál, mint 2 asszony, aki lakik ez városba. Ezt halván megyen hozzájuk, és megmondja, hogy Isten minemű dicséretet szólott felőlök. És mondnak, miben lehetnénk mi szentek, ha az éjjel is férjünk el háltunk. És megkérdezi őket, mint élnének. És mondnak, mi ketten 2 atyafiaknak feleségek vagyunk, és elvégeztük magunkban, hogy bosszút és semmi gonoszt nem mondanánk egymásnak, hanem egyaránt szolgálnánk az mi férjeinknek és cselédeinknek, és gyakran szólnánk időséges dolgokról. És mond Makárius, Most látom, hogy Isten előtt nincs személyi válogatás, akár szüzességbe, akár házasságba szolgáljanak ő neki. Íme a szüzesség nem érték, az aszkézis sem érték, az erekie sem érték, amit az előző korszak olyan rendkívüli módon megbecsült. Magyarországból midőn egy érsek Rómába menne, és egy-néhány klastromokban megszállana, ki-ki, már hogy ezek a kolostorok, mutogatja neki a szentek hulladékét. Bocsánat, kérek, az erekjékről van szó, tehát nem akármilyen hulladékról, az erekjékről van szó. Némely, hogy már a Krisztus tövises koronáját, némely keresztfájának hulladékját, ki boldogasszony övét, palástját, ki a szenteknek tetemét, tehát csontjait, ki a Krisztus szegeit. Mivel sok klastromokban az ő szegeit mutogatnák, mond az érseknek egy fő szolgája, hiszen csak 3 szeg volt, kivel felszegezték a Krisztust, immár pedig 9 klastromban mutogatták. Na, hát az erekje sem érték többé. Egyébként ő úgy működik, mint egy pszichológus, tehát a beszélgetés és a türelem az alapvető eljárása, és úgy látszik, hogy tényleg tudott így beszélgetni, mert ő neki úgy néz ki, hogy megnyílnak az emberek. És ketten beszéltük egymásnak bibéjét, egy nagy híres neves olasz orvosdoktorral beszélt. Óhajtva és fohászkodva titkon csak én nekem kezdte vala beszélni sok lelki furdalásait. Vagy... keservesen mondta meg, hogy midőn elmennék tőle, sírna, és mondaná, én most, míg veled szóltam, csendes és békességes voltam, de immár ím elhagyott szegény fejemet, és majd ismét a tengeri szélvésztől elragadtatom. Hát nem kimélja a jelen és a közelmúlt nagyjait, Török Bálintot, Balassi Jánost, Perényit, Dobónét, Telegdi Miklóst, Török Jánost. Ezt a Török Jánost elolvasom önöknek, mert önök nem tudják, hogy mennyire ismerik őt. Hát először is onnan ismerik, hogy ez a Török Jancsi az Egri csillagokból. Na, ezt tuti ismerik, de azt nem tudják, hogy Török János feleségének fejét vétette, hogy szolgájával kapta. Világos, pallos joga volt a birtokának, ő saját maga is kivégeztethette a feleségét. Igaz, hogy utána föl kellett mennie Bécsbe, hogy igazolja magát, mert azért csak úgy nem lehetett, tehát felment Bécsbe, és hát bebizonyította, hogy joggal járt el. És önök ezt a sztori gyerekkorukban már hallották, csak nem tudták. De gyerekként ismerték azt, ugye, hogy János úr készül németi Bécsbe. Lovai vannak nyergelőbe, kantárszíja forgandóba. Hajtsd előre magadat, azt a hosszú hajadat, csillagderekadat. Nem akármilyen odahajlásról van szó. Ez a kivégzés. Ugye a gyerekdal megőrizte, ki tudja ma már, hogy ez a Török Jancsi feleségéről szól. Oké, de hát, hogy mutassam, hogy mennyire keményen valóban mindenkit kritizált. Sok hadakozók, vérontók, nyúzók, fosztók, ki sok szörnyű dolgot műveltek ezelőtt 20 esztendő fele is, csak Magyarországban is. Török Bálint, Móré László, bebekek, balasiak, homonnaiak, stöbbek, egyik másikra törvény kevésségekben, irigységekben, bosszúállásokban és fösvénységekben. Hát ne csodálják, hogy nagy volt a felháborodás. Na, ha az ember... Ám még azért hozzáteszem, hogy ismer korabeli trufákat, majd azt a következő alkalommal megmondjuk, hogy ő is ezeket ismerte. Sajnos eléggé ismertnek tartotta őket, és szöveg szerint olyan nagyon nem törődött vele, hogy hogyan jegyzi le. És elrettentés véget 8 darab bájoló imát is lejegyez a tardoskeddi asszonynak a repertoárjából, csak hogy megmutassa, hogy mi az, amit nem szabad csinálni. De mi nagyon hálásak vagyunk neki, érte. Nos, Isten igazából az a legnagyobb erénye, hogy önkínzó módon tud föltárulkozni. És azt kell mondanom, hogy nem a szexuális kísértés a legmerészebb dolog, amivel ő számot vet, hanem a belső lelki kísértés. Hogy úgy mondjam, az írástudó ember felelőssége, amivel keresi a lelke békéjét, de tudja, hogy nekünk nem adatik meg. Őt nagyon sokszor megkísérti az egyszerű élet vágya. Tulajdonképpen a menekülés a nagy hivatás felelőssége elől. Kívánkoztam én is azféle jámborságra, és búskodtam, hogy csak szegény paraszt emberekben is nagyobb csendességet és jámborbb életet láttam, hogy nem mint én magamban érzenék. De ő tudja, hogy annak, akinek az Úr nagyobb tehetséget adott, arra nagyobb kötelességet is rótt. Hogy nem minden emberen egyarányú kísértett vagyon, az mint az ajándok sem egyarányú. Azkiknek az Úr igen mély értelmeket és bölcsességet adott, azokra nagy és sokféle visszájtató kísérteteket is ereszt. Nem minden egyaránt kísértetikkedik. A kis ajándékú kevéssé, az nagy ajándékú fölöttébb is. Az én számomra a legmegrendítőbb az, amikor ő, aki protestáns prédikátor, az odáig való kétségét is el tudja mondani, hogy Isten létében is kételkedik, annyira nem találja a saját nyugalmát. Sokszor lőtt, hogy az igen megkeseredett szívvel szemben mentem ő felségével, és szóltam neki, hova feledkezett el magáról, hova teszi fogadását, hova teszi az ő igéjében való sok ígéretit, és mondtam, talán csak álmok azok, talán csak költött dolgok, talán Isten sincsen, hanem csak mondják, hogy Isten vagyon. Avagy ha vagyon, ide nincs semmi gondja, avagy engem az többi közül elvetett szem elől, és martaléknak eresztett az ördög kezébe. Ehhez nagyobb bátorság kellett, mint leírni a nagyurak szexuális kilengéseit. A magam részéről a mélyen gondolkodó ember az értelmiségi felelősség tudatát látom ebben a megnyilatkozásban, és becsülöm. Ennek a műnek azonban nincs folytatása. A hamarosan beköszönő 17. század egészen másfelé kanyarítja prózánknak az útját. Kollégák, ennyit akkor a mai alkalomra. Kívánok önöknek szép és tartalmas szünetet, jó pihenést és jó munkát. Viszontlátásra!
Elhangzott Rádió Egyetem. Mesétől a regényig. Sárdi Margit, a humanizmus. Az ELTE BTK-n 2011. október 27-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.